Tutajosunk ezen a délutánon nem álmodott semmit. Nyurga teste szinte elfolyt a süppedő szénán, és nem ébredt fel arra sem, hogy egy konok légy az orrát választotta kilátónak. Ott pödörgette első lábait, majd szívóját tisztogatta, és általában igen otthonosan viselkedett. Szerencsére nem a szúrólegyek vérszomjas felekezetébe tartozott, csak egy szerény, de szemtelen konyha légy volt, aki unatkozott, és amikor meglátta Csikaszt a kunyhó előtt, azonnal kirepült a kiskutyát bosszantani. Így Gyulánk egyedül maradt álomtalan álmaival. Feküdt, mint a tuskó, és mit sem tudott róla, hogy gyomra most pótolja a délelőtt elhasznált erőket, és a csukahúsból gyulahús lesz, sőt, izom, ideg, vér és csont, amire nagy szüksége is volt. Gyula most nem kérdezett magától semmit, nem volt kíváncsi semmire, simán és mélyen lélegzett, a levegő benzinnyével, az oxigénnel égetve a testből a vérbe kerülő salakot, a széndioxidot. Csak a holtak alusznak ilyen mélyen. Ám bár ők is égnek a föld szűkre szabott laboratóriumában, de őket már nem kelti fel sem az aranymálinkó, sem Csikasz, aki megunta az egyedüllétet, és hideg orrával megdöfködte Gyula lelógó kezét. Én már kialudtam magam, jelezte ez a figyelmeztetés. Elmehetnénk valamerre. Csikasz önző volt, ez kétségtelen, de nem kívánta Gyula vérét, míg egy szúnyog hajadon igenis kívánta. Első pillanatra úgy látszott, hogy a szárnyas leányzó kizárólag lábakból áll, de később kiderült, hogy hasa is van, azaz potroha, mert ez a finom tartály pirosodni kezdett. A hajadon ugyanis tutajosunk állába döfte szipkáját, s az átlátszó tartályba vér érkezett, mely az előbb még Gyula tulajdona volt. A fiú egy önkéntelen mozdulattal elkente állán a szorgalmas hölgyet, és kinyitotta a szemét. Kinyitotta a szemét, s első pillanatban úgy érezte magát, mint aki alagútban ébred, mert most esett ki a vonatból. A kunyhóban már homály volt, s az alagút, azaz a kunyhó bejárása előtt sütött a nap. Gyula ismételten megvakarta állát, de már karja mozdulatára úgy érezte, hogy végtagjait csak fájdalmas drótszálak fűzik testéhez, s ezek a végtagok önmagukban is fájnak. Igen, Gyula vezéri teste nem szokta meg a napi 8-10 kilométeres sétát, izgalmas horgászatot, evezést, favágást, általában azt az általános használatot, amit ez a nomád élet parancsolt. Egy szóval alapos, bár csak kezdődő izomláza volt. De hol van Matula? Csikasz erre nem tudott válaszolni, de Gyula agya lassan működni és emlékezni kezdett. Bevitte a halat, és én fel sem ébredtem. El fogok késni, rebbent meg, mert az elalvás eddigi életében az iskolából való elkésést jelentette, de aztán elmosolyodott. Felette áttető, alatta jószagú széna, előtte a kunyhó szája, mint egy óriási messzelátó, és túl rajta az egek kék szoknyáját borítja a világra a nyár. Puha nyugalom és délutáni béke ereszkedett Gyulára, és a teljes pihenés erősítő fürdője. Olyan távol volt minden lárma, minden zakatoló rohanás, minden számtanóra, hogy a fiú egynek érezte magát a végtelen náderdő lélegzetével, s még fájdalmasan növekvő izmait is elfeledte. Csikasz ismét jelentkezett. Hatalmasat nyújtózkodott és megállt az ágy mellett, miközben farka ismeretlen jeleket írt a levegőbe. – Mi csináljunk, Csikasz? A kiskutya merően kinézett a kunyhóból, jelezve az irányt, ahol tágasabb a világ, de lehet, hogy azt a madarat nézte, amely elsurrant a rekettye bokrok felett, tüneményesen villant, mintha elkapott volna valamit, aztán reptében lábait a csőréhez emelte. Ezzel el is tűnt a látókörből. Mi lehet ez? Csendesen elővette könyvét, és elővette István bácsi erős messzelátóját is. A madár nem volt nagy, és sötét színt mutatott, de fordulásban alul sárgás volt. Később leszállt egy szemben levő fűszfa száraz ágára, s a gukkerben pontosan látni lehetett szinte fekete fejét és a pofáján fehér alapon egy fekete sávot. Ne mozogj, Csikasz! Aztán még két ugyanolyan madár szállt a száraz ágra, s az egyik evett valamit. Felül palaszürkék, hasuk sárga, fekete foltokkal, szárnyuk, mint a fecskéjé, túlér a farkukon. Csak sólymok lehetnek, gondolta Gyula, de mire vadásznak? Úgy látszik egész család. Fellapozta a sólymokat, és átfutva valamennyit érezte, hogy nem tévedett, amikor azt mondja, kaba, kaba sólyom! Vércsenagyságú, a nyugvó szárnyak hegye a fark végét túléri. Fehér mezőben feltűnő, fekete bajuszsáv. Lábai sárgák, mondja a könyv. Leggyorsabb ragadozó madarunk. Begye rendszerint a levegőben fogott rovarokkal van tömve. Aratás után fiaival vadászik, robogó vonattal együtt nyilal, s a feliesztett madarak egyenesen karmaiba rohannak. Itt azonban nincs robogóvonat, gondolja tutajos, tehát jól odairányította a messzelátót, szitakötőket kapdosnak. Mivel azonban szitakötő van elég, és amellett káros a rovar, mert lárvája vízben él, kopoltyúval lélegzik, és nagy halpusztító, a görbeszárnyú solymok ebben a pillanatban hasznos foglalkozást űznek. Most már mehetünk, csikasz, tápászkodott fel Gyula, és alig állt a lábán. Combjaiban, mintha feszes húzalok akartak volna mindenáron elszakadni, hátán a felégés nyomai húzódnak, markában egy hatalmas hólyag a lapáttól.
Háj, sóhajtott. Ezt meg kell szokni.
Nyakába akasztotta a messzelátót, felszedve a horogfelszerelést, és útnak egyengedte rogyadozó lábait. Az előbb azt hitte, hogy a Kaba család világgá megy, ha kibújik a kunyhóból, azonban a solymok rá se hederítettek, csak kissé kikerülték. És most láthatta tutajos, hogy miért írta a könyv, hogy leggyorsabb madarunk. Hiszen a szitakötő is tud repülni, de amit a kabák műveltek, szinte több volt, mint repülés. Egy-egy villanás után már karmaik közt volt a nagy rovar, és röptében ették is. Csodálatosak voltak, és most már ismerősök. Ballagtak csikasszal azzal a felé. A bokrok, amelyek a szűk úton megsimogatták arcát, rekettye bokrok voltak. Olyan fűzfafajta, legyintett Matula, amikor megkérdezte, miféle bokor. Nem sokat ér, kosarat nem lehet csinálni belőle, mert törik. Fának nem nő meg, hát csak van, de nyári tüzelőnek jó. Mindegy, ismerős volt. És ismerős volt a víz is, amint lassan mozgott a Balaton felé, és ismerős a táj is. Valahol nagyon messze a somogyi dombok kékes púpjai látszottak, s egy távoli vonatfüttyöt alig lehetett meghallani a nádirigó kerepelésétől. Meleg volt. Azért lerakta szerszámait, és elindult felfelé a parton. Az öreg csónak ott búslakodott a vízen, s az ülésdeszkán egy kecskebéka pislogott. Szemtelen vagy, hallod-e? Mondta Gyula derűsen, mert nem haragudott a düllett szemű dalnokra, és enyhe kísértést érzett egy kis csónakázásra, de megszólalt belül a figyelmeztetés. A vízre ne menjen, mert evezni nem tud. Matula tanácsait jó megfogadni, gondolta Gyula, és eszébe jutottak a szandálok, melyek jók lehettek valami fürdőhelyen, a strand homokján vagy a sétány kavicsos útjain, de itt semmire sem jók. Ide gumicsizma kell, amiben be lehet menni a sás közé, vízbe, sárba, mindenbe. Csikasz azonban nem tudott még a csónakázási tilalomról, és egyetlen ugrással repült a rozzant teknőbe, ami már sok volt a béka idegeinek. Meg sem várta, hogy csikasz megérkezzék, már elrúgta magát a deszkáról, és egy tökéletes fejessel érkezett a vízbe. Gyere, csikasz, gyalog megyünk! Úgy is jó, ugrott a partra a kiskutya, és Gyula elé penderülve játékosan szaladt előtte, de vissza-vissza nézett, hogy új barátja nem jeleze valamit. Ekkor Gyula elmosolyodott, és a fáradt délután egyszerre tele lett kedves, puha örömmel, mert a túlsó part mellett megjelentek a kis szárcsák. Csikasz is oda nézett, aztán Gyulára, és megcsóválta a farkát, mintha azt mondta volna, ismerősök. Pitty, pitty, szólalt meg az egyik kis fekete madár. Mink csak itt szedegetünk. Szervusztok, gyerekek, kedélyeskedett tutajos, de meg is dermedt abban a pillanatban, mert sötét árny suhant el mellette, s a kis szárcsák vad csobbanással buktak a víz alá. A víz felett pedig egy barna kánya vágódott felfelé. A kánya, mintha a fiú ott se lett volna, került egyet a felzavart víz felett, és rá sem hederített az öklét rázó fiúra. A vadászat nem sikerült, ez bizonyos, tehát egy újabb kör után elszállt a nádas felett. Disznó, mondta Gyula. Megállj csak! És mondott még egyet mást, amit Piri mama határozottan közönségesnek minősített volna. Csikasz azonban nem izgult, csak annyit jelzett, hogy elhibázta, de ez előfordul. A kis szárcsák csak később bukkantak fel, de jó 20 méterrel odébb. Pitty, néztek körül. Elment? És nyugodtan kapkodták tovább a sáslevelekről a bogarakat. Minden nap megpróbálkozik velünk. Gyula ezen elgondolkodott, és úgy vélte, a kis szárcsák idegei tökéletesek. Az ő életük állandó veszélyben van, és állandóan nem lehet idegeskedni, állandóan nem lehet félni, mert akkor éhen pusztulnának. De a résen állás folytonos. Az idegek hálója, az érzékek antennája állandóan ki van feszítve, ez azonban életükhöz úgy hozzátartozik, mint a táplálkozás, a repülés vagy az úszás. Ilyen lehetett az ősember, amikor beugrott védő barlangjába a kartfogú tigris elől. Amint belül volt, leomlott róla a rémület, és talán nevetett is. Nem sikerült neki, vigyorgott, de majdnem bekapott. Mehetünk, csikasz, ez már alig, ha jön vissza, de nem is őrizhetjük a kis madarakat, majd vigyáznak magukra. Most már